Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Az Úr Jézus az evangéliumban a következőre hívja föl a figyelmünket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Kedves testvérek, hogyan tudjuk mi az életünket odaadni barátainkért? Nem lehet mindenki vértanú. Az első századokban legfőképpen a vértanúkat tekintették példaképnek a keresztények. Nagyon fontos volt számukra az ő tanúságtételük, erőt, bátorítást nyertek belőle. Jézusért haltak meg ezek a vértanúk, de igazából a barátaikért is, hiszen azzal, hogy vérüket ontották, életüket odaadták az Istenért, ezzel a közösség számára erőt adtak, reményt adtak, és az örök üdvösségre fordították a figyelmüket. A későbbiek folyamán azonban, amikor a keresztény üldözésnek ez a nagy hulláma alább hagyott, egyre inkább azokra fordították a figyelmüket a keresztény testvérek, akik valamilyen formában, különösen is aszketikus életükkel, odaadottságukkal radikálisan élték az evangéliumot. Őket is egyre jobban elkezdték tisztelni. És bennük is valahogy azt fedezték föl, hogy ők életüket adták fele barátaikért. Áldozathozatalukkal, imádságaikkal, szolgálatukkal, alamizsnával, vagy éppen önként vállalt szegénységükkel. Nekünk, pálos szerzetesek számára is, amikor visszatekintünk közösségünk történetére, akkor látjuk, hogy mennyire fontos volt a kezdetektől kezdve, boldog Özséb atyánktól kezdve végig a vezeklő jelleg, az odaadottság, az, hogy életünket adjunk barátainkért. Amikor Özséb atya 1246 után elindult ki a remetességbe, nagyon jól tudta, hogy nem csak kőfalakkal, várakkal kell megerősíteni az országot a szörnyűséges tatárjárás után, hanem a lelkeket is meg kell erősíteni minden megpróbáltatással szemben. Áldozattal, szenvedéssel, vezekléssel nem csak szájjal kell imádkozni, hanem az egész élettel. Aztán az őt követő pálos szerzetesek, mint Boldog Benedek, aki finom, tapintatos, udvarias és kedves modorú volt, szinte rajongtak érte, mégis azt írják róla, hogy szigorú életet élt. Vagy István testvér. Szerette a magányt, a csendet, rengeteget olvasott, mégis kiváló vezető lett belőle. Aztán ott van Trisztán testvér. Bár a neve a szomorút jelenti, a vezeklés gyötrő gyakorlatára szenteli életét, és mégis Hilárius, azaz vidám. Fele baráta iránt kedves, lelkének tiszta derűje, mindig mosolyog, ott van benne ez a lelki frissesség. Nagyon jó ezeket olvasgatni rendi történetünkben. Az ember megerősödik abban, hogy ezek a testvérek, akik igazán komoly, vezeklő életet éltek, mennyire emberivé tudtak válni. Isten őrizzen a savanyú arcú szentektől, írja Avilai Szent Teréz. Nem kell tehát arra gondolni, hogy a vezeklő pálos kolostorokban, de természetesen minden más szerzetes kolostorban, ahol komolyan élték a szerzetesi életet, búskomor, savanyú képű szerzetesek jártak, keltek. Van nekem egy pár kellemetlen élményem, emlékszem kamasz koromban, középiskolás gyerekként bicikli túrára mentünk. Most nyilván nem fontos, hogy melyik vidéken, Magyarországon. Lerobbant a kerékpárom, és nem tudtuk igazából megjavítani, mert olyan vékony gumia volt, hogy nem tudtunk hozzá megfelelő gumit szerezni, így föl kellett adnom a túrát. És egy közeli városban kértem menedéket, szálláshelyet, ahol a plébános befogadott. Nagyon kedves volt velem igazából, bár egy mosoly nem jelent meg az arcán, nagyon segítőkész volt, de valahogy olyan nehéz volt, már akkor motoszkált a fejemben, hogy pap szeretnék lenni, de olyan fagyos légkört értem meg a közös étkezésnél, hirtelen megijedtem. Aztán persze utána a káplán atyákkal beszélgettem, ők nagyon kedvesek voltak, és alapjában véve tényleg a szeretetet tapasztaltam meg a segítés tekintetében, de ez a nehézkes emlék ott van bennem. Azzal szemben, hogy persze máshol, akár a piarista atyáknál, ahol tanultam, láttam a szerzetesek vidámságát a szigorúság mellett is. És a Pálosen történetét olvasgatva, megismerve, valahogy a lapokon keresztül, a rend történetén keresztül a derű átsugárzik, hiszen ez nagyon fontos. Tehát az önmegtagadás, a lemondás, a vezeklés és az ehhez kapcsolódó engesztelés az egyáltalán nem keseríti meg az ember életét, hanem épp ellenkezőleg. De valahogy mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a ma embere irtózik valamilyen formában az aszkézistől, a lemondástól. Mi lehet ennek az oka? Hiszen 2000 éven keresztül mindig szükségesnek érezték. Olyan érdekes, az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Boldogan távoztak a főtanácstól, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Szent Jakabról írják, lábán olyan volt a bőr, mint a tevéjé a sok térdeléstől. Vagy tudjuk, hogy Szent Jeromas kővel üti magát, így vezekel, vagy volt az oszlopos Szent Simon egy oszlop tetején. Boldogok voltak ők. Thomas Merton az Önéletrajzában, a Hét lépcsős hegy című könyvben nagyon érdekesen ír arról, hogy az ember mennyi mindent kibír. Ő maga is sok mindent kibírt. A földön alvást, elitta a pénzét, utána nélkülöz, vagy koplalt, hogy megvegyen egy könyvet, éjszakákat vírasztott egy tanulmány mellett, de aztán később, amikor már megtért, Krisztus követője lett, és aztán ugye nem is kisebb, mint egy nagyon komoly szerzetesrendnek a tagjaként élt, ott van az aszkézis, és attól egy irtózott vagy félt. Így vagyunk ezzel. Vagy az én fiatalságomban is néztem a csöveseket, a hippiket. Nagyon sokszor akár a jó szituált gyerekei vállalták a nélkülözést a hippi mozgalomban, nagyon sokan voltak ilyenek. Vállalták a kivetettséget. De ugyanakkor sokszor kiröhögnek bennünket, hogyha a keresztény aszkézisről hallunk. A sok szabály, rengeteg intézmény, bevett szokások, konvenciók, amivel találkozunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy hát még Istennel is. Amikor először olvastam, hogy meg is rendített Török Szofinak, Babics feleségének a szigeti kápolnában írt gondolata, mormogó igék, kripta lélegzete borzasztja szívem. Jézus, te eleven voltál, valóság voltál, holt rózsafűzér avas imáját ne kívánt tőlem. Virágzó, eleven szívedbe fogódzom, Jézus. Joggal fölmerül tehát bennünk a kérdés, hogy kell-e az aszkézis tehát vagy sem. Nézzük meg ezt egy kicsit másik oldalról. A keresztény életünk legfontosabb eleme a szeretet. Ám lehetetlenség kitalálni esetről esetre, milyen magatartást követel számunkra a szeretet adott esetben. Szükségünk van tevékenység mintákra, amelyeket reflex mozdulatok módjára alkalmazhatunk. Nagyon jó ebben jó példa a sport. Emlékszem, amikor alföldi gyermekeket elvittem Gyékényesre, ott egy viszonylag nagy tó van, egy bányató, amely rendkívül mély. De ez abból a szempontból érdekes, hogy a bányató mellett, amely most már nem bányaként működik természetesen, hanem nagyon sok vikendház épült, több olyan tábor is van, amely azért jött létre, hogy búvár oktatást végezzenek. Hiszen mélyre le lehet merülni ebben a tóban, és sokat lehet tanulni. Elvittem a gyerekeket, természetesen nem búvár oktatásra, hanem úszás oktatásra, és egy olyan emberhez vittük el, aki több búvár tanfolyamot is tart, és természetesen az úszásban is járatos. És a gyerekek hát nagyon várták, hogy rögtön mehessenek be a vízbe. Mondjuk kicsit olyan érdekes volt, mert elég gyorsan mélyült, tehát nem lehetett olyan messzire bemenni, mint akár a Balatonnál, ahol akár több száz méterre is be lehet gyalogolni a vízben. Itt bizony egy 2-3 méter után már rögtön mélyült a víz. De az oktató nem vitte be őket a vízbe, hanem a parton kezdett el velük gyakorlatoztatni. És azt mondta, hogy az úszás a fejben dől el. Tehát be kell gyakorolni bizonyos fajta mozdulatokat, mert ha bemész a vízbe, akkor csak össze-vissza fogsz csapkodni. Tehát a sportnál nagyon sokszor ott van, mondjuk egy úszáshoz kapcsolódóan gimnasztika, futás. Minek? Hiszen a vízben van, gondolnánk magunkban. De ezzel a hajlékonyságot, a kitartásnak a növekedését segítik elő. Vagy például a küzdő harcokban, a küzdő sportokban, a karatéban vagy a kungfuban, ugye hasizomgyakorlatok, aztán ugye a 2 forintost földobni, ugye régen az volt, aztán reflex gyakorlása, vagy a futás az, ami az állóképességet erősíti, és így tovább. Ezek mind olyan unalmas, és az edzéseken mégis kell, szükség van rá. Az emberben nagyon sok ösztönös és tudatos hajlam tusakodik egymással. Honnan tudjam sokszor, hogy az önzésem vagy a Szentlélek sugalta, hogyha az aszkézis, az önmegtagadás, a bőjt nem tanított volna meg, hogy óvatos önvizsgálás útján keressem Isten akaratát. Ösztönös ember rögtön maga felé dönt. Az aszketikus ember az az ember, aki le tud mondani önmagáról, megtanulva, hogy ne önmagára gondoljon elsőnek, megfontoltan dönt. Kezdünk szép lassan eljutni oda, hogy megértsük, senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. És most ebben a nagybőti időszakban az Úr Jézusnak ez a tanítása mélyen bele kell, hogy vésődjék a szívünkbe. Mikor nem tetszik az aszkézis? Hát nagyon egyszerű, mikor nem gyakoroljuk. Ismeretlenségével rémít bennünket. Édes a szabály, amit megtartunk. Nem csak azért, mert megszokjuk, hanem mert ez tudatos követés, és megtapasztaltatja, hogy jóságos az Úr. Ő maga mondta, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Nagyon fontos tehát ilyen formában megértenünk, hogy az önmegtagadás által az ember ráedződik a szeretetnek a gyakorlására. Nagyon sokszor gondolkodtam azon, amikor meghívtak valahova, ismerőshöz mentem el, hogy mit lehet vinni ajándékba. Az ember ilyenkor vesz ilyen-olyan ajándékokat, de igazán soha nem okozott örömöt az ajándékozás. Volt azért szép élményem, amikor a szemináriumban még a 80-as években, amikor föláldoztam, hogy egyedül legyek egy szobában, más valakinek átadtam ezt a lehetőséget, és igazából nagyon jó volt azzal, akivel egy szobában voltunk, és ez nagyon szép is volt, míg egyszer hozzá nem vágtam a fejéhez ennek a kispaptársamnak, ami a részemről nagyon csúnya volt. Az első gesztus tehát megtörtént, hogy lemondjak önmagamról, sok gyümölcse volt, az egymáshoz való alkalmazkodásnak a gyümölcse, de ezt sajnálatos módon elrontottam azzal, hogy elővettem fegyverként. Tehát az ember nagyon fontos, hogy tudjon áldozatot hozni, és aztán utána ezt tegye oda a Jóistennek az ölébe, és ne kérkedjen vele, vagy ne kérje számon bárkitől is. Az ajándékozás az is egyfajta iskola, meg kell tanulnunk. Romano Guardini, ez a híres liturgikus professzor, egy nagyon kedves könyvet írt fiataloknak az önneveléssel kapcsolatosan. És az ajándékozásra vonatkozóan ezt írja. Ha adni akarunk, akkor adjuk a jobbik almát, a szebb könyvet, a jó óráinkat, az első helyet az imában. Értékes dolgokat adjunk, ne silányat. Például, amikor valami szépet tartunk a kezünkben, és még egyszer átgondoljuk, odaadjam. Mert ami értékes egy dologban, éppen azt érezzük meg különösen, amikor meg kell tőle válnunk. A nagy lelkek ekkor szeretettel ezt mondják, milyen szép ez, éppen ezért akarom odaadni. Hát, hogy ezt meg tudjuk tenni, kedves testvérek, ezért van szükség az önmegtagadásra, ezért van szükség a bőjtre, ezért van szükség az aszkézisre, hogy képesek legyünk így szeretni. Jóisten tehát, amikor úgymond a bőjttel, az önmegtagadással, a mi idézőjelben vallás gyakorlatunkat akarja megerősíteni, ezt nem önmagáért a cselekedetért kéri tőlünk, hanem azért, hogy ezáltal meg tudjunk tanulni még jobban szeretni. Nagyon nehéz lehet az önző embernek ajándékozni, még akkor is, ha sok pénze van, mert nem jut eszébe, hogy másoknak adni valamit, az az áldozat öröme, és nem csak pusztán áldozat. Amikor az ember önmagáról egyre jobban le tud mondani, meg tud feledkezni önmagáról, egyúttal ez azt is jelenti, hogy meg kell tanulni elfogadni önmagamat. Aki még nem feledkezett meg önmagáról, az még nem fogadta el magát teljesen. Még több szeretne lenni, mint ami. Ellenkező esetben már nem terheli magát olyannal, ami idegen tőle, hanem ezzel az energiával mások felé tud fordulni. Az önző ember túl sokat foglalkozik önmagával. És ezt az önzésünket, még egyszer ismétlem, az önmegtagadással, a bőjttel, az aszkézisnek tehát különböző formájának a gyakorlásával tudjuk leküzdeni, és tudjuk egyre harmonikusabbá tenni a lelkünket. Mindig valami apró dologról érdemes lemondanunk, nem csak nagy bőjtben, hanem az év többi napján is. Érdemes ezt tudatosítani magunkban, hogy ezáltal önzésünk egyre kisebbé válik, és önzetlenné tudjunk válni. Persze legjobban úgy haladhatunk, ezen az ajándékozó szeretetnek az útján, hogyha az Isten felé tartunk, és ezt mindig tudatosítanunk kell. És nagyon érdekes, kedves testvérek, hogy minél inkább Isten felé tartunk, és minél inkább képesek vagyunk Isten szeretetért lemondani dolgokról, annál inkább közelebb kerülünk másokhoz. Ez olyan, mint a kerék. A régi szekérkerék van igazán a szemem előtt, mert az a legszemléletesebb. Isten van középen, ő a tengelye az életünknek, és a szekérnek a küllői, azok minél távolabbnak vannak a tengelytől, annál inkább távolabb vannak egymástól. De ahogy a küllő közeledik a tengely felé, úgy közelednek a küllők egymás felé is. És ott, amikor odaérnek a tengelyhez, ott szinte egybeérnek. Ha silány esendő dolgokat szeretünk, silányokká és ingatagokká válunk, ha azonban Isten szeretjük, istenivé válunk, írja Szent Tamás. Isten pedig úgy szeret minket, hogy életet ad, szabad akaratot és szabadságot. Tehát Istenben láthatod meg azt, hogy az igazi szeretet a másik önálló létének az akarása. Azt akarom, hogy a testvérem se tőlem, se mástól, se a bűntől, stb. Ne függjön, hanem csak az Istenhez kapcsolódjon. Ezért az igazi barátság, az igazi szerelem, az igazi házasság, az igazi szerzetesi közösségi élet csak a jó Istenben lehetséges. Ezért az ajándékozás mindkét részről csak az Isten szeretetben lehet teljes. És ezért újból és újból az önmegtagadáson keresztül tudjuk mindezt a legjobban kiteljesíteni az életünkben. Mennyire szép ez, és aztán azért mégiscsak mennyire nehéz. Kedves testvérek, az Úr Jézus így tanít bennünket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Az ő szavai csengjenek a fülünkben, amikor a nagybőjti lemondásról, önmegtagadásról elmélkedünk, gondolkodunk, tervezgetjük az életünkben, a különböző bőjti fegyelemről. Ne feledkezzünk meg róla, hogy ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és ezáltal közelebb kerüljünk másokhoz. Hogy az önzésünket háttérbe szorítva az önzetlenségnek a képviselői legyünk Isten kegyelméből. Adja meg az Úr, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a továbbiakban is a kedves hallgatóknak áldott nagybőti készületet. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!